Menni, enni, turizmus, kultúra és gasztronómia. Utazás a koncertek és fesztiválok világában. Élmények, aktualitások, trendek minden hétfőn 11 és 13 óra között a Trend FM műsorán. A szerkesztő műsorvezető Buza Sándor.
Köszöntöm Önöket! A mai műsor második felében a világ vezető turisztikai szakvásárán a berlini ITB-n történtekkel foglalkozunk. Egyrészt arra leszek kíváncsi, hogy hogyan és mivel jelent meg hazánk a piacon, hogy még jobban eladja magát, azaz még több külföldi turista kapjon kedvet ahhoz, hogy nálunk töltse a szabadságát. Másrészt arról beszélgetünk, hogy milyen világra szóló elismerésben részesült a Green Destination nevű miskolci projekt. Fél óra múlva pedig a 2025-ös év vendéglősét, Gianni Agnonit várom a stúdióba. Most viszont jöjjenek a turizmus, a gasztronómia és a kultúra hírei az elmúlt napokból. Budapest szállodaipara szárnyal egymás után nyílnak az új hotelek, olvasható a turizmus.com összeállításában. Mérföldkőhöz érkezett tavaly a budapesti szállodapiac, miután a vendégészakák száma első alkalommal haladta meg a pandémia előtti szintet. A fővárosi szálláshelyek 2025-ben összesen majdnem 10 millió vendégészakát regisztráltak, és ez 4%-kal több a 2019-es szintnél, és 6,5%-os növekedést jelent 2024-hez képest. A folyamatosan bővülő kereslet nyomán jelentős szállodafejlesztési hullám indult a városban, amelyek közül egyre több szálloda irodaépületek átalakításával valósul meg. A következő években új nemzetközi márkák jelenhetnek meg a piacon, és a kínálat bővülése mellett a befektetői aktivitás is erős maradhat, derült ki egy friss elemzésből. Az elmúlt 4 évben a budapesti szállodák vendégészakáinak száma éves átlagban 8,5%-kal növekedett. A tavalyi év során 10 új hotel nyílt meg Budapesten, összesen 819 szállodai férőhelyet kínálva. Emellett jelenleg mintegy 15 projekt áll kivitelezés alatt, közel 2300 szobával, amelyek várhatóan 26 és 29 között nyitják meg a kapuikat, ráadásul ezek közül mintegy 1800 szoba már idén piacra léphet. Emellett megközelítőleg további 2000 szoba van tervezési fázisban, amelyek szintén hamarosan elindulhatnak. A fejlesztések jelentős részét nemzetközi szállodalánchoz kapcsolódó projektek adják, ugyanis az építés alatt álló szobakínálat több mint 80%-a valamely nagy nemzetközi márkához tartozik. A tervek szerint már idén megnyílik a Marriott egyik népszerű márkája alatt működő Maxi Budapest Downtown a Kazinci utcában, valamint az év végén a nemrégiben az IHG lánchoz csatlakozó Ruby Hotel is megkezdheti működését a Corvin Palace épületében. A következő években további jelentős projektek is várhatók, a korábbi Sofitel épülete nagyszabású felújítás után az akkor egy másik márkája, a Soper alatt nyithat újra, míg az egykori Buddha Bar Hotel szintén a Marriott portfóliójához tartozó St. Regis márkanév alatt térhet vissza a piacra. A fejlesztések mellett egyre nagyobb szerepet kapnak az úgynevezett konverziós projektek is, ebben az esetben már meglévő irodaépületeket alakítanak át szállodává. Ezt a trendet az erős szálláskereslet, a korlátozott fejlesztési telekállomány, valamint a régebbi irodaházak folyamatosan növekedő üresedése egyaránt erősítik. A jelenleg megvalósításra váró projektek révén 26 és 29 között több mint 1000 új szállodai szoba jelenhet meg Budapesten ilyen irodaszálloda átalakításból. A rövidtávú lakáskiadás szabályozásából következő kínálat visszaesés szintén pozitív hatással lehet a szállodapiacra. 2026. januárjában a 6. kerületben életbe lépett úgynevezett Airbnb szolgáltatás tiltó rendelet, amely jelentős visszaesést eredményezett a magán és egyéb szálláshelyek számában. A KSH adatai szerint míg 2025. januárjában több mint 1800 ilyen szálláshely működött közel 2000 szobával, addig egy évvel később ez a szám már 574 egységre és mindössze 927 szobára csökkent ebben a városrészben. A rövidtávú lakáskiadás visszaszorulása az aparthotel szegmens fejlődését is erősítheti. Ezek a szálláshelyek jellegüket tekintve a hagyományos szállodák és a rövidtávú lakásbérlés között helyezkednek el, a vendégek jellemzően konyhával felszerelt apartmanokban szállhatnak meg, miközben a bejelentkezés és a szobába jutás gyakran teljesen digitálisan, okostelefon segítségével történik. A budapesti piacon jelenleg több ilyen nemzetközi aparthotel lánc is aktívan keresi a terjeszkedési lehetőséget, ugyanakkor a szegmens további növekedéséhez a szálláshely kategóriákra vonatkozó szabályozások módosítására is szükség lehet, mivel a jelenlegi minősítési rendszer például reggeli és egyéb szolgáltatások biztosítását is előírja a szállodák számára, valamint a recepció nélküli működés sem teljesen tisztázott, mondta Csörget Balázs, a CBRE Magyarország szállodai csapatának vezetője. A következő években a kereslet további erősödésére számítanak a piaci szereplők, a vendégészakák száma jelenleg az európai nagyvárosok összevetésében a 19. helyre sorolja Budapestet, ugyanakkor a nagypiacok között a legdinamikusabban fejlődőnek számít. Az előrejelzések szerint a vendégészakák száma 2024 és 2030 között évi majdnem 12%-os összetett növekedési rátával bővülhet, messze lekörözve a második leggyorsabban növekvő versenyzőt, Firenzét. A befektetői érdeklődés szintén erős a budapesti szállodapiacon. Különösen azok az ingatlanok keresettek, amelyek felújítást igényelnek, és egy modernizáció vagy rebranding után újra megnyithatóak. Bár az eladók és a vevők árképzési elvárásai között jelenleg jelentős különbség tapasztalható, a piaci szereplők több szállodai tranzakcióra is számítanak a közeljövőben. Budapest a nagy európai piacok között jelenleg is a leggyorsabban növekvő szereplők közé tartozik, ami erős, hosszú távú potenciált jelez. Akár 48 milliárd eurós kiesést okozhat az iráni háború a Közel-Kelet turizmusában, adta hírül ugyancsak a turizmus.com. A Közel-Kelet turizmusára nézve várhatóan súlyos következményekkel jár az iráni háború, a konfliktus várhatóan véget vet a régióban az elmúlt időszakban tapasztalt turisztikai fellendülésnek, de hogy a megtorpanás átmeneti lesz vagy tartós, az még kérdéses. A Middle East Travel Alliance, a közel-keleti destináció management cége hálózatának marketing vezetője az Euronews Travel megkeresésére elmondta, a legizgalmasabb feltörekvő úti céljuk Szaúd-Arábia, amely hihetetlenül gyorsan fejlődik, amióta 2019-ben megnyitotta a kapuit a szabadidős turizmus előtt. A háborús események azonban megállították ezt a növekedést, rengeteg a lemondás, a járatokat törölték, az utazások gyakorlatilag szünetelnek. A Tourism Economics jelentést adott ki a háború turizmusra gyakorolt várható hatásáról, ami egybeesik az utazási szövetség előrejelzésével. A becslések szerint a térségbe érkező turisták száma 2026-ban 11-27%-kal csökkenhet éves szinten, szemben a decemberben jósolt 13%-os növekedéssel. Ez abszolút értékben 23-38 millióval kevesebb nemzetközi látogatót és 34-56 milliárd dollárral kevesebb turisztikai költést jelent a korábbi előrejelzésükhöz képest. Az előrejelzés magába foglalja a konkrét konfliktus időszakot követő, várhatóan tartós hangulati hatásokat is. A szakértők szerint a mostani iráni konfliktusnak nagyobb hatása lesz a turisztikai keresletre, mint a tavainak. Ez főleg az Irán által a szomszédos bevezetett turisztikai célpontnak számító öböl országok ellen indított megtorlócsapásnak, valamint a szélesebb körű légtér lezárásoknak köszönhető. Az előrejelzés szerint mennyiségileg a legnagyobb veszteséget az öböl államok fogják elszenvedni, amelyek korábban biztonságosnak és stabilnak számítottak. Az Egyesült Arab Emírségek és Szaúd-Arábia különösen sebezhető, a nemzetközi látogatók nagy száma és a légi összeköttetésektől való erős függőségük miatt. A légi közlekedést ugyanis sokkal jobban érinti az utazási kedv visszaesése, mint a szárazföldi közlekedést. Katarban és Bahreinben például a szárazföldi úton történő érkezések száma az összesnek 32, illetve 74%-át teszik ki, így ezek az országok kevésbé érintettek ebből a szempontból. A jelentés kiemeli a Közel-Kelet globális tranzitközpont szerepét is, az itt található repülőtereken zajlik a nemzetközi tranzitforgalom körülbelül 14%-a. Éppen ezért számítani kell a régión kívüli dominó hatásokra is, a jelenlegi zavarok negatívan fogják érinteni a közel-keleti légiforgalmi központokon áthaladó áramlásokat, például az Európa és az Ázsia csendes óceáni térség között főbb útvonalakon bonyolódó forgalmat is. A jelenlegi helyzet súlyossága ellenére az ágazat szereplői úgy gondolják, hogy a hosszú távú hatások talán nem lesznek annyira drasztikusak. Nem aggódnak, mert a Közel-Kelet mindig is rendkívül ellenálló piac volt, ahol a stabilitás helyreállítása után a kereslet is mindig gyorsan visszaépült. 2026 egyik nagy kérdése az lesz, hogy az úgynevezett turisztikai adók valóban hatékony eszköznek bizonyulnak-e a túlturizmus mérséklésére. Egyre több desztináció vezet be extra díjakat a látogatók számára a túlturizmus és a törékeny ökoszisztémák védelme érdekében. A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy a kismértékű adók ritkán változtatják meg az utazók viselkedését, bár a főszezonon kívüli utazást és a hosszabb tartózkodást segíthetik. A turisták többsége a díjakat fix költségként elfogadja, és a forgalom korlátozó hatás legtöbbször elmarad. Hatékonyabb módszerek lehetnek például a belépési korlátok vagy az előzetes regisztrációk, mint a puszta áremelés. A magasabb szezonális díjak ösztönözhetik a holtszezoni utazást vagy a hosszabb tartózkodást, de a strukturális zsufoltságot nem oldják meg. A turisztikai adók valódi funkciója így sokkal inkább a gazdasági tehermentesítés, mint sem a tömegkezelés. A népszerű desztinációk infrastruktúrája, hulladékkezelési rendszere és közszolgáltatásai gyakran összeroppannak a látogatók súlya alatt, miközben a helyi adófizetők méltánytalannak érzik ezen extra költségek viselését. Erre kiváló példa a norvégiai Lofoten-szigetek esete, ahol 2026 nyarától bevezetett 3%-os látogatói hozzájárulás közvetlenül a túraútvonalak, a szemétszállítás és a mentőszolgálat fenntartását szolgálja. Hasonló elven alapul Róma legújabb lépése is, amellyel a Trevi kúthoz való hozzáférést teszi díjkötelessé. Ezek az intézkedések tehát elsősorban arra szolgálnak, hogy a turizmus ne pusztítsa el azt az értéket, amiért a látogatók eredetileg odautaztak, és biztosítsák a helyi közösségek fenntartható működését, olvasható a Vimos hírlevelében a tourismreview.com cikke alapján. És akkor jöjjön most három friss olasz példa. A mediterrán elegancia egyik szimbólumának számító Capri régóta vonzó úti célnak mondható, a meredek sziklákkal, türkiszkék vízzel és gyönyörű villákkal díszített sziget már az ókori római császárok idején is kedvelt pihenőhely volt, később hírességek is szívesen megfordultak arrafelé. A szigeten azonban mindössze körülbelül 13 ezer állandó lakos él, miközben a nyári csúcsnapokon akár 50 ezer látogató érkezik hajókkal és kompokkal, hát ami masszív terhelést jelent a településnek. Ennek kezelésére az önkormányzat idén nyártól több új szabályt vezet be, amelyek értelmében a szervezett turista csoportok maximális létszáma 40 fő lehet, továbbá 20 fő felett tilos hangszórót használni, helyette vezeték nélküli fülhallgatós rendszert kell alkalmazni. Az idegenvezetők nem használhatnak feltűnő zászlókat vagy táblákat sem, csak diszkrét jelzőeszközt, illetve tilosak a ruhákra ragasztott matricák is, amelyek a bevetés után sokszor az utcákon kötnek ki. Érdekes, hogy Capri már az 1960-as évek óta szabályozza az odaözöllő turistákat, akkortól lett ugyanis tilos a fapapucsban kóborlás és a rádió nyilvános használata. Az új szabályok azért már kevésbé drámaiak. A reneszánsz bölcsőjeként ismert Firenze ugyancsak új szabályozással reagál a turizmus okozta zsúfoltságra. Az elmúlt években a történelmi központ utcái és terei egyre inkább megteltek az éttermek által kipakolt asztalokkal, napernyőkkel, hát amelyek így gyakorlatilag akadálypályát csináltak az utcákból, megnehezítve a gyalogos közlekedést és jelentősen rontva a város történelmi látképét. Ez év elejétől ezért a városvezetés a történelmi központ 60 utcájában teljesen betiltotta a szabadtéri étkezést, és további 73 utcában szigorúbb szabályokat vezetett be. Az intézkedések olyan ikonikus helyszíneket érintenek, mint a Ponte Vecchio környéke vagy az Uffizi előtti tér. Az új szabályok tiltják a műanyagponyvákat, a feltűnő reklámokat, valamint az erős, színes díszvilágítást is. Hasonló kihívásokkal néz szembe a dél-tiroli Valdi Fünes völgyében fekvő kis falu Santa Maddalena is. A település ikonikus látképe, egy kis barokk templom és a háttérben magasodó hegycsúcs az utóbbi években világszerte ismerté vált. A hely szépségét naplementekor az úgynevezett En Rossadíra, vagyis az alpesi hegycsúcsok rózsaszín fényben ragyogó látványa teszi még extrábbá. Ez a kép azonban a közösségi médiában is gyorsan elterjedt, így a falu rövid idő alatt népszerű fotós célponttá vált. A helyi vezetés szerint a hirtelen jött népszerűség komoly kihívást jelent, a környék útjai keskenyek, miközben a főszezonban akár napi 600 látogató is érkezik, közülük a legtöbben csupán egy gyors fotó kedvéért ugranak be. Az eddig elterjedt hírekkel ellentétben a falut nem zárják el a turisták elől, a tervek szerint azonban a járműforgalmat korlátozzák, a templomhoz és a falu középpontjához pedig csak gyalog lehet eljutni. A cél tehát nem a turisták kizárása, hanem a környezet védelme és a látogatói élmény javítása. A falu vezetése nem titkoltan inkább a minőségi turizmus szeretné erősíteni, azt remélik, hogy a látogatók több időt töltenek majd el a környéken, és nem csupán egy fotókedvért jönnek. Azok számára, akik hosszabb ideig maradnak, a régió számos élményt kínál, alpesi farmokat, hegyi menedékházakat és túraútvonalakat. A Valdi Fünes ráadásul Dél-Tirol első slow food turisztikai célpontja, ami azt jelenti, hogy a helyi kultúra, gasztronómia és a természet felfedezése áll a középpontban. A Mon Parkban a Spiller helyén debütáló June egy olyan gasztrotér, amely a találkozásokra, a közös étkezésekre és az együtt töltött időre épül. A koncepció egy olyan helyet képzel el, amely természetesen illeszkedik a nap különböző pillanataihoz, így reggel egy kávéra lehet beugrani, napközben egy ebédre vagy találkozóra ülünk be. Este pedig barátokkal osztunk meg néhány fogást az asztalnál, mondta a megnyitón zsidai Roy tulajdonos. A konyha alapvetően közel-keleti inspirációból merít, zöldségközpontú, friss és karakteres ízekkel dolgozik, miközben olyan fogások is helyet kapnak az étlapon, amelyekhez mindig jó visszatérni, legyen ez egy gulyás, egy borjúbécsi, egy marhapörkölt vagy egy csirkepaprikás. Az ételek jelentős része az asztal közepére kerül, mert a közös étkezés természetes módon hozza közelebb egymáshoz az embereket. Az italválaszték is ezt a gondolkodást követi, naturborok, kisebb sámpányházak tételei és egy kifejezetten erős alkoholmentes kínálat jelenik meg az itallapon. A zsidai grup által működtetett June majd nem csak étteremként működik, hanem nyitott gasztronómiai platformként is, pop-up események, vendégséfek, közösségi együttműködések is részei a koncepciónak. Érdekesség még, hogy a June-ban nincs szervizdíj. Mint az ismert, 6 év kihagyás után ismét lett közvetlen járat az Egyesült Államok és Magyarország között, az American Airlines májustól indít a nyári szezonban naponta közlekedő járatot Philadelphia és Budapest között, a fedélzeti ellátás biztosítására pedig a magyarországi Gastland Flight Catering-gel kötött 3 éves szerződést az amerikai légitársaság. A Gastland Flight Catering 2014 óta van jelen a hazai piacon, a kereskedelmi légitársaságok és a magánrepülés szereplői számára kínál catering szolgáltatásokat. A közvetlen összeköttetés újraindítása hiánypótló a magyar piacon, mivel jelenleg évente közel 600 ezer utas közlekedik a két ország között közvetlen járat nélkül. Philadelphia az American Airlines egyik legfontosabb elosztóközpontja, így az utasok ezen keresztül még az érkezés napján elérhetik az amerikai nyugati part városait is, akár San Franciscót, Seattle-t vagy Los Angeles-t. Most muzsikálunk, majd a hírek után a 2025-ös év vendéglősét Gianni Agnonit várom a stúdióba. Tartsanak velünk!